Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, nekem is nagy öröm, hogy újra itthon vagyok, és nagy öröm, hogy sokan itt vagytok a világ különböző tájairól, meg Magyarország különböző tájairól, és együtt ünnepeljük Istent, együtt ünnepeljük a Szentlélek kiáradását. Gondolkodtam azon, hogy mi az, ami összeköti ezeket a csodálatos ünnepeket, és arra gondoltam, hogy egy mérhetetlenül nagy ajándéka Istennek, hogy megosztotta önmagát velünk, emberekkel. Gondoljatok arra, hogy amikor az Úr Jézus érkezését, születését ünnepeljük minden évben, és ugye újra és újra elolvassuk azokat az igéket, amelyek például az Úr Jézus születéséről szólnak, akkor soha nem unjuk meg, hanem mindig ott van az a frissesség, az az öröm, az az erő azokban a csodálatos üzenetekben, amit olvashatunk róla. Ezt maga az Úr Jézus később így fogalmazta meg, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Önmagát adta, megosztotta Jézus Krisztusban. Vagy gondoljatok a nagypénteki húsvéti eseményekre, ezt a zsidókhoz írt levélben úgy fogalmazza meg az ige, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát odaáldozta, föláldozta magát az Úr Jézus Krisztus, így osztotta meg önmagát, mindazt az értéket, ajándékot, amit ő maga jelentett és hozott erre a földre is. A pünkösd ünnepén szintén ezt ünnepeljük, ennek örülünk, hogy Isten megosztotta önmagát, hiszen megígérte már a proféták által, hogy lelkemet adom belétek. Tehát nem valami más, nem valami idegen, hanem a saját lelkét osztotta meg, adta nekünk. Úgyhogy amikor ünnepeljük Istent, akkor tulajdonképpen ezt ünnepeljük, és ezért is annyira érint minket, közvetlenül érint minket, mert hogy velünk osztotta meg önmagát. A pünkösdről néhány gondolatot hadd osszak meg veletek, lehet, hogy sokan tudjátok, így az összefoglalás és az újragondolás miatt akarom újra elmondani, hogy egy hatalmas nagy ünnep volt akkor Jeruzsálemben, amikor a pünkösdi csoda bekövetkezett, akkor volt a hálaadási vagy aratási ünnep, ünnepelték Istent, ünnepelték Isten gondviselő szeretetét, és ehhez az ünnephez kötődött, kapcsolódott aztán a sínai törvényadás vagy törvényhozás ünnepe is, tehát hogy Isten a gondolatait, a törvényeit, a szemléletét is megosztotta az emberekkel, megosztotta az ő népével, és ezért is hálát adtak, ennek is örültek, és tulajdonképpen az a titok, hogy ennyien voltak, hogy ennyien megtértek akkor ezen az ünnepen, és Krisztus követői lettek. Pontosan ez az egyik magyarázata, hogy Isten úgy időzítette, ez is az ő gondolata, bölcsessége volt, hogy nagyon sokan voltak akkor ott ezen az ünnepen. És hát még egy érdekes adat, ami nem a lényeg egyébként, nem ez a legfontosabb pünkösd ünnepén, csak május 28-a van, és valamelyik teológus lehet, hogy ráérő idejében kiszámolta, hogy ha az Úr Jézus 30-ban, tehát időszámításunk után, vagy ahogy mi szoktuk mondani, Krisztus után 30-ban halt meg, április 7-én, akkor május 28-ára esett az első pünkösd, az egyház születésnapja. Lehet, hogy éppen ilyen kerek évfordulót ünnepelhetünk, ez is Isten ajándéka, Isten csodája. A pünkösdi csoda sok természetfeletti valóságot, jelenséget hozott, szokatlan dolog volt, és Gondoljunk arra, hogy amikor Isten cselekszik, amikor Isten beleavatkozik népe életébe, akár a csodáival, a szabadítás során, gondoljunk az Egyiptomból való szabadulásra, a tenger, amikor ketté vált. Tehát nagyon sok olyan szokatlan jel volt Isten népe életében, ami Isten munkáját, Isten jelenlétét jelezte. Itt a pünkösdi események során azt olvastuk, hogy hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Tehát hallhatták ezt a csodát, hogy szélrohamhoz hasonló zúgás. És emlékezhettek rá, hogy amikor az újjászületésről beszélt az Úr Jézus, az újjászületésnek a szükségességéről, akkor mondta ezt Nikodémusnak, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Tehát Isten lelkének az egyik megnyilvánulása, jele volt ez. A másik rendkívüli jel, amiről olvastunk, hogy valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Tehát ez volt a látható jel is. Ennek is, hogyha utána gondolunk, akkor van több olyan pillanata az Isten igéjében, Jézus Krisztus életében, amikor látható módon jelezte Isten a jelenlétét, vagy ahogy hallottuk Áron bevezetőben, a látogatását, hogy jelen van, ott van, részt vesz, közreműködik, cselekszik. Máté írja le, amikor Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alá ereszkedik, és őre száll. Ez is egy rendkívüli látható jel volt az Isten csodáinak a sorában. A következő, amit a negyedik versben olvasunk, ez is ebbe a sorba tartozik, hogy Isten rendkívüli módon valami nagyszerű dolgot, valami természetfeletti dolgot tett a tanítványokkal, és a tanítványokon keresztül az egész tömeg hallhatta, láthatta ezt a csodát. Ezt olvassuk, mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Meglepődtek azon, hogy mi történik, hiszen idegen országból, idegen nyelvjárásból érkeztek, és mégis értették, mégis hallották azt, amit a tanítványok mondtak az Isten nagyságos dolgairól. A 14. versben pedig Péter apostol csodája, vagy a Péterrel történt csoda az, amit olvashatunk. Ugye Bibliát ismerő, Bibliát olvasó, tanulmányozó emberek egy nagyon fontos pillanatra emlékezhetnek ebben a gondolatkörben, emlékezhetünk, mert hogy Péter korábban a főpap udvarában letagadta, hogy ismeri Jézust, most pedig gondoljátok el, hogy odaáll több ezer ember elé, tehát hogy mekkora csoda, mekkora változás, hogy a félős, a gyáva, bátor emberré válik, és kiáll, és elmondja az Úr Jézusról szóló evangéliumot. És azt mondja, hogy zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója. Ez nem egy kispályás szónoklat volt. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Tehát felhívja a figyelmet, kéri, hogy most figyeljenek rá, mert el szeretném mondani a lényeget. És ő egyébként beszél arról is az ő igehirdetésében, arról a csodáról, amit sokszor átéltek maguk a tanítványok is az Úr Jézus a földi szolgálata során, aztán később az apostoli korban is nagyon sokszor átéltek, hogy régi ószövetségi üzenetek, proféciák hogy teljesedtek be. Hát ez is csoda. Hát sokszor kinevették a profétákat. Volt, amikor csak kinevették, vagy kigunyolták, de volt, amikor még meg is ölték őket, üldözték őket, bántották őket, mert nem tetszett nekik az isteni üzenet, az isteni kijelentés. És ezzel, amit olvasunk itt, ezekkel a csodákkal, jelekkel, amit láthattak, hallhattak, tanúi voltak azoknak, annak azok, akik ott voltak ezen a csodálatos ünnepen, Péter elmondta, hogy beteljesedett az isteni ige, az isteni profécia, kitöltöm majd lelkemet minden emberre, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben, csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. És Péter azt mondja, hogy ez az, ami beteljesedik, ez az ősrégi ige, kijelentés, profécia, előremutató isteni üzenet a szemetek láttára, a fületek hallatára beteljesedik. Korábban beszéltem egy Tírusról szóló proféciáról, kicsit hosszabb történet, most ezt nem fogom végigmondani, csak hát ha van, aki emlékszik rá, hogy Tírus ugye egy sziget volt a földközi tengerben, és a profécia szerint el fog pusztulni, és hát kinevették a profétát, mert hogy hát azért, hogy lehet bevenni egy tengeren egy szigetet. És hát Nagy Sándor, akiről tudjuk, hogy milyen hódító volt, köveket hordatott a tengerbe, és Tírus szigetéből egy félszigetet csinált, egyébként ma is így van, a térképen is meg lehet nézni, és el tudták foglalni, és lefagyott a mosoly az arcokon. Tehát, hogy ezek mind-mind akkora csodák, amikor az isteni kijelentés, az isteni üzenet, az isteni ígéret beteljesedik, megvalósul. És ez bátorítás is nekünk, mert azt jelenti, hogy ez most is így van, hogyha Isten ígért valamit, ha biztosított minket a támogatásáról, arról, hogy velünk lesz, arról, hogy támogat, hogy vezet, nagyon sok ígéret, általánosan megfogalmazott ígéret érvényes ránk, a tanítványokra, a gyülekezetre. És vannak személyes ígéretek is, amiket mi kaptunk Istentől, bátorító ígéretek, vagy éppen eligazító üzenetek, és ezek beteljesednek. Hát mekkora csoda ez, hogy az örökkévaló, a mindenható, a teremtő Isten üzenete beteljesedik, megvalósul. Milyen gyümölcse volt Pünkösdnek? Milyen eredménye volt a pünkösdi csodának? Az egyik, hogy minden ott levő emberhez eljutott a saját nyelvén az Isten hatalmas üzenete és az Istenről szóló dolgok. A reformáció egyik nagy vívmánya, vagy gyümölcse, vagy eredménye éppen az volt, hogy például németre ugye lefordította Luther a Bibliát, és hogy az volt a cél, hogy mindenki a saját nyelvén, a saját gondolkozása szerint értse meg az isteni üzenetet, az isteni kijelentést, hogy tudják, hogy mit üzent az Isten, hogy mi volt benne. És hogy gondoljunk arra, hogy ez pünköskor elkezdődött, és itt akár amikor arról van szó, hogy a gyermekekkel szeretnénk foglalkozni, nekik átadni, elmondani az isteni üzenetet, vagy esetleg olyan embereknek, akik egyáltalán nem ismerik Istent, egyáltalán nem ismerik a Bibliát. Nagyon sok ilyen kihívás van előttük, de hogy ez a Szentlélek munkája, a Szentlélek csodájának, kiáradásának a következménye, hogy mindenki megértheti, mindenki számára érthetővé válik az Isten munkája és az Isten gondolatai. Ha valaki végig gondolja, újraolvassa Péter igehirdetését, nagyon egyszerű szavakkal fogalmazta meg Isten üzenetének a lényegét, a megváltásról szóló üzenetnek a lényegét, és mégis sok ezer ember így a szívéhez kapott, azt olvassuk a Bibliában, mintha szíven találták volna őket. Hát miért? Azért, mert ezekben a szavakban meggyőző erő volt. Nem csak tényeket, nem csak az eseményeknek a felsorolását mondta el Péter, hanem a szavakban benne volt az a meggyőző erő, ami elgondolkodtatta, kérdés elé állította őket, vagy éppen tükröt tartott eléjük. És ennek volt a következménye az, hogy mit tegyünk. Ezt kérdezték Pétertől és az apostoloktól, akkor most mit tegyünk, mit csináljunk. Pál apostol ezt egyébként a tanításaiban többször nagyon világosan megfogalmazza, csak egyet olvasok a korintusiakhoz írt első levélből, második fejezetből. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Mert ismerjük ezt az életérzést, hogy lehet, hogy valami az értelmünkben, az agyunkban benne van az információ a lexikális tudás szintjén, de nincs hatással ránk, nem fejti ki az erejét. És pontosan a Szentléleknek ez a munkája, hogy amikor elhangzik az ige, erővel, meggyőző erővel szól, ezért tértünk meg, ezért prédikálunk ma is, mert hiszünk abban, hogy Istennek kiárad az ereje, és megérint, és megváltoztat embereket. A tanítványok megértették Isten munkáját. Nagyon sok értetlenség volt bennük még, akkor is, amikor már több éve Jézus Krisztussal közösségben voltak, tanultak tőle, látták őt, hallották őt, csak egy esetet említek, amikor Péter kétségbe esve mondta Jézusnak, hogy hát Uram, hát ez nem történhet meg, hogy te meghalljál, tehát olyan nincs, nem létezik, elképzelhetetlen, te nem hallhatsz meg. És annyira meglepő és megrendítő, ahogy itt elolvassuk, vagy meghallgatjuk Péternek az igehirdetését, hogy minden összeállt a fejében, minden rendeződött, minden kitisztult. Nem csak egy-két dolgot értett meg, hanem elmondta úgy az igazságot, a valóságot Jézus Krisztusról, az életről, az örök életről, a bűnbánatról, a Szentlélek munkájáról, a Szentlélek ajándékairól, hogy így leesik az állunk. Ez Isten lelkének a munkája, hogy megértjük, amit Isten mondott, és megértjük, amit Isten tett. Péter egy más összefüggésben a lábmosás történetnél mondja neki azt az Úr Jézus, hogy ezt most nem érted, de majd később megérted. És hogy ez történik, amikor a Szentlélek kiárad, megértjük őt, megértjük Istent. És ehhez kapcsolódva még egy nagyon megrendítő bibliai példát hadd mondjak nektek. Amikor benne vagyunk egy élethelyzetben, nem mindig értjük pontosan, hogy mi van velünk, mi történik, miért történik, mi a célja. És József története nagyon egyértelmű példája annak, hogy ez hogy van. Hogy József volt, amikor életveszélybe került, a testvérei kútba dobták, eladták őt később rabszolgának Egyiptomba, akkor volt, amikor egy jó állást sikerült neki szerezni, befolyásos ember lett, utána igazságtalanul megvádolták, börtönbe került úgy, hogy ártatlan volt, tehát nem érdemelte meg. Tehát egy ilyen hullámvasút volt, és végén, amikor újra Egyiptom második emberévé tették, ugye a fáraó helyettese volt, akkor megismerteti magát a testvéreivel. És ott mondja ezeket a megdöbbentő szavakat. Nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Hát hogy mondhat ilyet, hogy nem ők küldték? Hát tudjuk, hogy meg ők is tudták, hogy ők küldték. De hogy József, ahogy végig gondolta Istent, Isten üzeneteit, Isten valóságát, igazságát, végig gondolta az ő életútját, azt az élethelyzetet, amiben ő benne volt, és amilyen képességeket kapott ő, gondoljatok ugye az álomfejtésre, hogy a hét szűk, meg a hét bőesztendő képe, hogy Isten olyan ajándékot, olyan képességet, bölcsességet adott neki a Szentlélek által, amivel emberek millióit, tömegeit mentette meg Isten. És ő, amikor ezt az egészet így átgondolja, azt mondja, hogy nem ti voltatok, hanem Isten. Megértette. Előtte még nem biztos, hogy értette, de akkor már tudta, biztos volt benne. És át tudta ölelni a testvéreit, akik korábban gyűlölték. Erre már az előbb Péter kapcsán utaltam, hogy a pünkösdi csoda Isten lelkének a kiáradása, a következménye, a tanítványok megbátorodása, vagy felbátorodása, ez magyarul egy picit furcsán hangzik, de a Biblia többször használja ezeket a kifejezéseket, hogy hát gyávából bátor lesz valaki, és nagyon tanulságos a pünkösdi események folytatásaként, amikor megfenyegetik az apostolokat, és akkor a gyülekezet azért imádkozik, hogy Uram, add meg a te szolgáidnak, hogy bátran hirdessék az evangéliumot. Tehát nekem így meglepő is volt, hogy nem feltétlenül védelemért imádkoztak, hogy ne verjék meg őket, vagy ne bántsák őket. Lehet, hogy azért is, de az nem volt benne a Bibliában, ebben az imádságban, hanem magasztalták Istent, és az volt a kérésük, hogy Uram, add meg szolgáidnak, hogy bátrak legyenek. És azt olvassuk, hogy Isten a Szentlélek által így válaszolt, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. És ebben a sorban az utolsó üzenet, hogy Isten szent lelkének a kiáradása emberek tömegeinek az életét változtatta meg. Megtisztultak a bűneikből, megtértek, megkapták a Szentlélek ajándékát. Ezt ígérte Péter az igehirdetés végén. Térjetek meg, merítkezzetek be bűneitek bocsánatára az Úr Jézus nevében, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Akkora csoda és akkora ajándék, vagy amiről Áron beszélt a malajziai ébredésben is, hogy milyen nagyszerű dolog, amikor embereknek az élete megváltozik. Hogy gazemberből igaz ember lesz, hitetlen emberből hívő ember lesz. Krisztus tanítványának az ellenségéből, lásd Pál apostol, vagy Pál, akiből apostol lett, Krisztus tanítványa, apostola lett. Hát ezt a változást, ezt mi nem tudjuk emberileg generálni, nem tudjuk megtanulni, hogy ezt hogy kell csinálni, ez az isteni meglátogatásnak, Isten lelkének az ajándéka és munkája. És azt olvassuk, hogy több ezren megtisztultak, újjászülettek, bemerítkeztek és csatlakoztak a gyülekezethez. Mert hogy ez is fontos volt nekik, hogy együtt legyenek egy közösségben, egy tanítványi közösségben. Ez is a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor voltak olyanok, akik gúnyolódtak, nem mindenki fogadta örömmel Isten lelkének a munkáját. Pál egy aténi ige hirdetéséről, illetve annak a folytatásáról olvassuk, hogy egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről másként is. És ugyanebben az igében van folytatás, hogy néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dioníziosz, egy Damáris nevű asszony, és velük együtt mások. Tehát, hogy mindig így történt, hogy voltak, akik szembe kerültek, vagy ellenséges érzéseket tápláltak, Krisztus ügye, a Szentlélek munkája, a Szentlélek kiáradása nyomán, és voltak, akik meg kapcsolódtak, csatlakoztak, hívővé lettek. És olyan jó, hogyha ma is ez történik, hogy Krisztus tanítványaivá leszünk, vagy megerősödünk ebben a hitben, újra beteljesedünk Isten lelkével, Isten üzenetével, Isten szeretetével. És végül egy ilyen kérdésre néhány válasz, hogy mit a cél, illetve mit tegyünk. Erről is hallhattunk a bevezetőben. Amikor együtt volt velük az Úr Jézus a tanítványokkal, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízbe merített, ti pedig nem sokára Szentlélekbe fogtok bemerítetni. És erre válaszként, ugye itt megint az engedelmes tanítványok, az engedelmes gyülekezet rajzolódik ki előttünk. Ezek valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és a testvéreivel együtt. Várni, imádkozni, elfogadni. Várni Isten munkáját. Azt mondta az Úr Jézus, várjátok meg az Atya ígéretét. Nem mindig akkor és úgy történnek ezek a csodák, ahogy mi elképzeljük, vagy gondoljuk. Van, amikor várni kell. Van, amikor csendben, közösen, együtt, van, amikor egyenként, de várni kell Isten ígéreteinek a beteljesedésére, és elfogadni, amikor Isten küldi, amikor Isten meglep, meglátogat minket. És ugye Péterék esetében ez annyira jó látni, hogy korábban, még amikor az Úr Jézus a nagy misszióparancsot elmondja nekik, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, akkor ott előtte azt írja Máté evangélista, hogy hát kétségeskedtek, kétségbe voltak esve, pedig látták a saját szemükkel feltámadott Jézust, és mégis voltak bennük kétségek. De ebben a pillanatban, amikor a Szentlélek megvilágosított előttük, megértették, hogy ez az, amiről Jézus beszélt, akkor minden kétség elmúlt, és elfogadták az Isten lelkének ajándékát és munkáját. Bátran kapcsolódj be Isten munkájába. Isten munkálkodik. Ott, ahol élünk, a családban, a munkahelyünkön, a társadalomban, sok helyen, és láthatjuk ennek a jeleit. És a tanítványság tulajdonképpen erről szól, hogy ott vagyok, ahol Isten látni akar, és bekapcsolódok, amit ő rám bíz, azzal bekapcsolódok az ő munkájába. Bevon minket ebbe a munkába, megajándékoz olyan képességekkel, olyan karizmákkal, kegyelmi ajándékokkal, amivel tudunk szolgálni, és ezekkel itt tudunk kapcsolódni hozzá. Visszajönni Jézushoz mennyire fontos. Ezt azért akarom elmondani, mert több egyértelmű bibliai gondolatmenet, tanítás, eseménysor van arról, hogy önmagában a csoda kevés. Önmagában a nagy csoda is kevés. Gondoljatok a 10 leprás gyógyulására. Micsoda szabadítás, micsoda öröm. És egy ember ment vissza a tízből. Azt mondja az Úr Jézus, hol a többi kilenc? Menj el, a te hited megtartott téged. Többinek nem volt hite. Átélték a csodát, de nem kapcsolódtak Jézushoz, nem mentek vissza hozzá, nem mentek vissza hálát adni, nem ünnepelték őt, nem dicsérték őt, nem értették pontosan, hogy kellene visszatérni, vagy nem akartak visszamenni. Az Úr Jézus a hegyi beszédben mond egy nagyon megrendítő mondatot az utolsó időkről, az utolsó ítéletről. És azt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És azt mondja, sokan lesznek, akik majd mondják, hogy hát nem a te nevedben tettünk sok csodát. Hát hallottak Jézusról, még most így mondom, lehet, hogy furcsa, hogy használták is Jézus nevét, mert azt mondja, hogy nem a te nevedben tettünk sok csodát. És azt mondja az Úr Jézus, hogy soha nem ismertelek titeket, távozzatok tőlem. Átéltek csodákat, de nem volt közük Jézus Krisztushoz. Nem ismerték őt, nem voltak vele kapcsolatban. Tehát erre mondom, hogy Jézus Krisztushoz visszakapcsolódni, visszatérni, és erről nagyon világosan fogalmaz az Úr Jézus, amikor megígéri a Szent Lelket, mint ajándékot. Azt mondja, hogy a Szent Lélek majd engem fog dicsőíteni. Ez az ismertető jele. Engem fog középpontba állítani. Erről ismeritek meg? Nem a csodát, nem az embereket fogja a középpontba állítani, hanem engem. Erről fogjátok megismerni. Pál azt írja Titusnak, amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hiszen az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Ez a teljesség, ez az igazi élet. A Szentlélek betölt minket, Jézushoz köt, Jézushoz kapcsol, és együtt várjuk azt a csodálatos találkozást vele. Most egy énekari éneket fogunk meghallgatni, és utána Áron folytatja majd